Isten igéjét a 27. Zsoltárból olvasom. Dávidé. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megóv engem sátrában a veszedelem napján. Elrejt sátra mélyém, magas kősziklára helyez engem. Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak. Hadd meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg. Ha ezt mondod, járuljatok színem elé, szívem így válaszol, színed elé járulok, Uram. Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el haragosan szolgádat. Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem. Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak. Ne dobj oda ellenségeim indulatának, mert hamis tanúk támadtak rám, bosszút lihegnek. De én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Dávidnak ez az imádsága két pórus között feszül, félelem és bizalom. És talán jó lenne azt mondani, hogy hát a keresztény ember élete az félelem vagy bizalom, de ennél sokkal tágabb ez az út, amit a kettő között bejárunk. Hogyan jutunk a félelemből a bizalom felé, hogyan járjuk meg ezt az utat újra és újra. Hiszen a félelem, szorongás, aggodalom, aggály, bizonytalanság, rettenet vagy éppen iszonyat, emberi tapasztalat. Emberi tapasztalat mindannyiunké. Ráadásul nagyon sokszor a félelem, az aggodalom az egészséges, szükséges. Máskor persze nem hasznos, hanem lebénít, összetör, felemészt. Ebben a zsoltárban az imádkozó ember, Dávid, nagyon becsületesen, nagyon őszintén számol a félelemmel, az ellenséggel. És ezzel együtt mégis ez egy olyan zsoltár, egy olyan imádság, aminek az alaphangja a bizalom, amelyben Isten elé tárja a helyzetét. Úgyhogy azt nézzük ma, hogy milyen szívet látunk. Hogy milyen az az ember, akinek egyrészt, aki azt vallja itt meg, hogy nem fél, nem a félelem irányítja az életét, ugyanakkor abszolút őszinte és becsületes, mert nem tagadja le, hogy az életét mindenféle veszély vette körbe. Úgyhogy lássuk először ezt közelebbről, milyen az a szív, amely nem fél. Másodszor lássuk ezt a bizalommal teljes szívet, mint aminek két jellemzője van, amiről beszél Dávid, és a végén röviden tekintsünk rá, hogy miért és hogyan hangzik el egy külső szó. Tehát a szív, amely nem fél, ennek a szívnek két jellemzője, és végül egy külső hang, egy külső szó. Amikor az ember bensőjéről, az őt vezérlő középpontról, bibliai kifejezéssel a szívről van szó, akkor nincsen helye semmiféle általánosításnak. A szív mindannyiunk életében nagyon is konkrét. Ebben a pillanatban valami van benne, valami zajlik benne, akár tudatos ez számunkra, akár kevésbé az. Hát a legszemélyesebb valóságunkkal, amiről szó van ebben a Zsoltárban, a szívünkkel nem lehet úgy foglalkozni, hogy nem vagyunk konkrétak, és nem vagyunk személyesek. Mert a szív, az te magad vagy. Ezért most, amikor félelem és bizalom kérdésében tárjuk fel a szívünket Isten előtt, sőt, Isten tárja fel a mi szívünket a magunk számára, jó megállni egy pillanatra, és jó megállnunk egy pillanatra, és kimondani azt most, hogy itt most rólam van szó. Nem valamiről általánosságban, nem egy bibliai eszmefuttatásról a szívről, akármit is jelentsen ez, itt rólam van szó. Az én szívemről. Az én bensőmről. Arról, ami engem mozgat. Mi van bennem ebben a pillanatban? Fel tudod tenni magadnak a kérdést, mi van most a szívemben? Mi lakik bennem? És ahogy ehhez a témához közelítesz, melyek az alapvető félelmeim, szorongásaim és aggodalmaim ezekben a napokban, ezekben az órákban, vagy az életemnek ebben az időszakában? Mi van bennem? Ural, bénít, esetleg megkötöz a valamitől való félelem? Milyen ellenségeim vannak? Néven nevezhető? Amitől tartok? Amitől félek? Konkrét néven nevezhető? Vagy alattomosan a homályban lopódzó? Azt se tudom, hogy mi ez, csak rám ült? Reális veszély? Vagy csak a szívünk nyugtalan, és a képzeletünk játszik velünk? Legyünk személyesek és konkrétak. A szívünkről van szó. És ha sikerült most egy kicsit találkozni azzal, hogy valójában hol vagyok és mi van bennem, mi van a szívemben félelem, aggodalom, bizonytalanság kérdéseiben, bőven van mindannyiunknak, akkor így próbáljunk tovább menni és belenézni Dávid imádságába. Két dolgot kell meghallani, ha mélyre akarunk lépni a szabad bizalommal teljes szívnek, amely nem fél. Az egyik, hogy az ellenség az abszolút valóságos. Figyeljetek, hogy hogy beszél erről Dávid. Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek, ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, akkor is bizakodom. Most csak az ellenségre figyelj, a képekre, a megfogalmazásra, hogy mennyire valóságos, amiről Dávid beszél. Rám támadnak a gonoszok, marcangolnak, egy egész katonai tábor jön velem szembe, háború van. Ez mind megfogható, konkrét veszély, amit átél. Fizikai, érinthető, látható, hallható. Nem minden fenyegetettség ilyen az életünkben, de több ilyen, gyakran így éljük meg, hogy a félelem, vagy az ellenség, ami szembe van velünk, az nagyon valóságos. És mi van a másik oldalon? Világosságom és segítségem az Úr. Életemnek ereje az Úr. És ez hogyan valóságos? Ahogy újra és újra mondom, olyan sokat merítek ezekből a nyári bibliaórákból, amikor beszélünk ezekről az igékről, amiről vasárnap szó van, és most is valaki annyira jól megfogalmazta szerdán, hogy de egyik oldalon itt vannak ezek a képek, marcangol, háború, gonoszok, az ellenség, valóságos, de hogy mennyire az Úr az én világosságom. Az Úr az én életem ereje, ez mennyire kevéssé valóságos, nem? Hogyan lesz ez az utóbbi az? Isten olyan megfoghatatlan, nem? És a Zsoltáros kifejezéseket használ, hogy konkrétá tegye a maga számára Isten jelenlétét és védelmét. Nem azt mondja, hogy nem félek, mert hiszek az Úrban, hanem azt mondja, hogy nem félek, mert ő a világosságom, nem félek, mert ő a szabadítom, nem félek, mert ő az erősségem. Tehát képeket használ, hogy konkrétizálja. De még így is mondhatjuk azt, hogy hogyan lesz a megfoghatatlan Isten megfoghatóbb, mint az igenis megfogható konkrét ellenség és fenyegetettség, amitől félek. Mert gondolj bele, hogy mi történik annak a szívében, aki azt mondja, világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Ennek az embernek a szívében az történt, hogy a megfoghatatlan Isten megfoghatóbb lett számára, mint az igenis megfogható félelem. Valamiért valóságosabb lett számára Isten a szívében, mint az, ami körbeveszi őt. Próbáld ezt ugye elképzelni, mint egy mérleget. A mérleg egyik serpenyőjébe kerül a félelem, az aggodalom, a szorongás, mint az, ami a félelem, mint az, ami az ellenség. És a mérleg másik serpenyőjébe oda kerül mindaz, amit Istenről tudunk, hiszünk, megvallunk. Ő a világosság a sötétségben, ő a szabadulás a nyomorúságban, ő az erő az ellenséggel szemben. De a kérdés az, hogy melyik serpenyő a súlyosabb? Hogy mi fog meghatározni a szívemben? Ott, ahonnan alapvetően kiindul az élet, ami irányítja a mindennapjaimat. De ez a mérleg, ez ott van a szívedben, gondold végig. És ez azért fontos így látni, mert ha valaki mást lehúz a félelem, ha valaki mást nyom a félelem, akkor olyan könnyű keresztényként oda menni, hogy hát ne féljél, Isten a szabadító, Isten a világosság, el lehet ezeket mondani. Mert tudjuk, mert ez igaz, mert ez így van. De nem érezzük a súlyát, de amikor bennünk történik ez, akkor egyből érezzük ennek a súlyát. Én tudom, hogy Isten szabadító, tudom, hogy Isten már megőrzött, tudom, hogy Isten az életem ereje. Sok mindent elmondhatok róla, de itt van ez a másik valóság. A félelem, a bénultság, az aggodalom, a bizonyosság. És a kérdés az lesz ebben a pillanatban, hogy melyik fog meghatározni? Hogy melyik esik nagyobb súllyal alatba? És újra hadd mondjam, hogy nem az jelenti, nem az a félelemtől mentes, bizalommal teli, szabad szív, nem az, amelyik nem tud a félelemről, vagy az ellenségről, hanem az, ahol valamilyen különleges módon Isten valósága súlyosabb, erősebb, megfoghatóbb, reálisabb, mint a másik oldal. Hogyan történik ez meg? Egyrészt, csak röviden utalok rá, ez a hitben való növekedésnek az útja. Kicsit olyan, hogy mint amit egy gyermek, amikor járni tanul, és elengedi a szülei kezét, vagy amit éppen fog, és csak egy lépést megy úgy, hogy már nem fog semmit. Aztán majd megy kettőt, meg hármat, meg egyre többet, és növekszik a bizalma. És hasonlóan a félelem mindannyiunk életében, akik Istennel járunk, a félelem, az egy kicsit hasonló, hogy a bizalom avval nő, hogy megtapasztaltuk Isten hűségét, hogy megtapasztaltuk, hogy Isten mellénk állt. És ha valaki Istennel jár, és visszatud tekinteni egy évre, három évre, öt évre, akkor talán tudja azt, hogy voltak dolgok, amiktől nagyon-nagyon féltem, vagy aggódtam, és ma már nem aggódok azok miatt. Nem azért, mert megváltozott a helyzet, hanem mert az Istennel járásban növekedtem. És akkor hadd mondjam azt, jó hír, vannak dolgok, amik miatt ma aggódom. És ebben a kapcsolatban, ahogy Istennel járunk, öt év múlva nem fogunk már aggódni, rá fogjuk tudni már bízni. Van egy növekedés, ezt el kell ismerni. A másik dolog viszont, és ez már a következő egysége a Zsoltárnak, meg ahogy beszélünk róla, a második nagy pont, hogy van két olyan tulajdonsága ennek a szívnek, két olyan jellemzője, amit gyakorolhatunk, és ami segít ebben. Úgyhogy lássuk ezt másodszor, hogy mi a bizalommal teljes szív két jellemzője, és ez hogyan segít ebben a növekedésben. Úgy szeretnék erről beszélni, amikor Dávid valamit mond az ember szívéről, hogy közben tudjuk azt, hogy végső értelemben nem mi változtatjuk meg magunkat. Végső értelemben nem mi változtatjuk meg a szívünket, hanem Isten, aki szeret és ismer. Minden az ő kegyelme és az ő ajándéka. De ezzel együtt nézzünk bele ebbe a szívbe. A félelemtől szabad szív első jellemzője, amit úgy nevezek, hogy rendezett vágyak. És mivel ez nem úgy van, hogy egyszer elrendeztem és rendben vagyok, valójában azt kell mondanunk, hogy az újra és újra rendezett vágyak a szívemben. Dávid ezt mondja Istennek, a 4. versben ezt olvassuk. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben, láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Nyilvánvalóan ez nem fizikai értelemben értendő, hogy Dávid a jeruzsálemi templomban kíván lakni. Valamint ez nem is a katedrális turizmusnak egy gyönyörű példája, hogy gyönyörködni akar a templomban, hogy milyen szépen meg van építve, hanem ez az egész egy mély vágy. Isten jelenléte után, Isten közelsége után. Azt mondja, hogy egy dolgot kérek az Úrtól, egy dologért esedezem, hogy közel legyek hozzád, hogy gyönyörködjem benned, hogy a jelenlétedbe tudjam magamat, hogy találkozzam veled. És ebben a kérésben nem az a különös, hogy Isten jelenlétére vágyik ez az ember, aki itt imádkozik, hanem az, hogy azt mondja, ez az egyetlen kérésem. Ez az egyetlen vágyom. És valószínűleg erre azt mondod, ha egy kicsit is józan vagy, hogy ez nem életszerű. Nem életszerű, hogy azt mondja, hogy ez az egyetlen vágyom, hogy Istenbe gyönyörködjek, hogy Istenhez közel legyek, hogy Isten jelenlétébe legyek. Ez nem életszerű. Mert annyi más van. De hadd irányítsam vissza ezt a kérdést. Akkor mondod ezt, ha még soha nem kóstoltad, élted át és tapasztaltad meg, amiről Dávid beszél. Amikor Isten jelenléte teljes mértékben betölti a szívünket. Mert aki ezt megkóstolta, aki ezt a kegyelmet megélte, és a legtöbben megéltük, az tudja azt, az akkor is tudja azt, ha ez nem egy permanens, mert ez nem egy permanens állapot, az tudja azt, hogy ennél nincs több, hogy ennél nincs jobb, hogy ez a legfőbb vágya a bensőmnek, mert erre lettem alkotva. Egy dolgot kér. Mit jelentett ennek a fényében az, hogy az újra és újra rendezett vágyak, mint ami ahhoz szükséges, hogy a bizalom felé menjünk, az aggodalom és a félelem felől. Az újrendezett vágyak nem azt jelenti, hogy semmi más vágy nincs a szívünkben. Szeretet vagy szerelem iránt, vigasztalás iránt, békesség iránt, az életünkben való előrehaladás iránt, egészség iránt, jobb anyagi körülmények iránt, egészséges, megbékélt vagy meggyógyult kapcsolatok iránt. Tele vagyunk ilyen vágyakkal, és ez nem baj. Hanem azt jelenti az újrarendezett vágyak, hogy az egy legfőbb vágy a szívem legmélyén, hogy Isten jelenléte a legfontosabb, ez az összes többit a helyére rendezi. Mert ha nem rendezi a helyére, akkor megmondom, mi történik. Akkor az összes többi vágy, vagy csak egy nagy vágy megoszt és rángat száz felé. Akkor egyszer a legnagyobb hős akarsz lenni, másodszor a legtöbb hatalmat akarod megnyerni, harmadszor az a célod, hogy egy kapcsolatod legyen, negyedszer, és minden dolog elkezd, a vágyak elkezdenek szétszedni és darabolni. Erről olvasunk abban a történetben, amit a lekcióban hallottunk, Mária és Márta. Akkor Jézus elmegy és vendégül látja ez a család, akikkel jó barátságban van, vendégül látják Jézust, és Márta teljesen elfoglalta magát a vendéglátáshoz kapcsolódó feladatokkal. Miközben a testvére Mária odaült Jézus lábaihoz, ami azt jelenti, hogy hallgatja őt, tanít, Jézus tanítását, issza a szavait. És aztán ugye Márta egyszer csak előáll, és azt mondja Jézusnak, hogy nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Mondd, hogy segítsen. Mária meg nem csinál semmit, csak hallgatja Jézust. Egy dolog. Csak hallgatja. Csak vele van. És mit mond Jézus Mártának? Azt mondja, Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség valójában, csak egyre. Sok minden felé oszlik meg a figyelmed. Az aggodalom, a nyugalom szava, ez a görög Bibliában, hogy szétesel sok minden felé, pedig valójában nem kell sok, kevés kell, valójában egy kell. Mária választotta a jó részt. Mintha Mária pontosan azt élné, amiről Dávid imádkozik, hogy egy dolgot kérek, hogy egy dolog a legfontosabb, Isten jelenléte. És ha őrá vágyom, akkor minden más helyére kerül. Egészen konkrétan, ha ez azt jelenti, hogy az aggodalom az részekre szakadás. Ami ezt rendezi, az Isten iránti vágy. Ez nem más jelent, mint az, hogy újra és újra megállsz, és felteszed azt a kérdést, amikor jön az aggodalom, jön a félelem, jön a bizonytalanság, ez az egész érzés. Felteszed azt a kérdést, mi az, ami ebben a pillanatban mozgat? Mi az, ami most a szívemben lakik? Milyen vágy a mélyebb oka az aggodalmaimnak? Milyen vágy jött olyan erővel jelen az életembe, lett olyan erővel jelen az életembe, hogy elvon attól, hogy Isten legyen a legfőbb vágy. Gondolj erre, minden félelem, akármi, minden aggodalom, minden ilyen dolog abból táplálkozik, hogy van valami, ami fontos, és kétféle veszély fenyeget. Vagy az a veszély fenyeget, hogy ez megvan, és el fog veszni, vagy az a veszély fenyeget, hogy ez nincs meg, és nem fogom elérni. Ez mind a kettő vágy. És ezek normális dolgok. A aggodalom normális, az valakit nagyon szeretek. És egészséges. És ott van a szívemben a félelem, hogy mi van, ha beteg lesz. Ez egy normális dolog. Csak ismerjem fel, hogy mi irányít ilyenkor. És hogyan tudom ezt összekapcsolni Istennel, hogy de a legfőbb vágy az életemben, az te vagy. Az normális dolog, hogy valamit szeretnék, hogy valahova el akarok jutni, ami ma nincs. De a kérdés az, hogy ez fog irányítani, vagy pedig vissza tudok ide térni, ahol Dávid van és ahol Mária van. A legfőbb dolog, hogy rád nézzek, hogy a te jelenlétedet élvezzem, hogy veled találkozzak, hogy benned legyen az életem elrejtve. Ez az első dolog, amit látunk Dávid életében, hogy ahhoz, hogy a szívünk újra és újra megszabaduljon a félelemtől, megszabaduljon az aggodalomtól, az egy fontos dolog, ahol vissza kell térnünk, újra és újra rendezni a vágyainkat. A második dolog, ennek a szívnek a másik jellemzője, és ha most jól fogtok figyelni, akkor a harmadik pontot kihagyom, mert meleg van jutalomból. Egy mondatban elintézem. Egyezünk meg. Csak erre figyelj, mert ez nagyon fontos. Tehát a második dolog itt, ennek a szívnek a másik jellemzője, ami odavisz, hogy szabadok lehessünk, hogy az érzékenység, a készsége ennek a szívnek, hogy Isten jelenlétében. Van egy nagyon érdekes rész ebben a Zsoltárban. Azt mondja a Zsoltáros, egyszer csak vált, és azt mondja, hogy halld meg, Uram, hívó hangomat. Könyörülj rajtam, hallgass meg. Kiált, baj van, nehézség van, panasz. Nem kerül el a baj. És nézd meg, hogy milyen szívvel van jelen Isten felé. Mit mond utána? Kiáltottam hozzád, halld meg hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg. Ha ezt mondod, járuljatok színem elé, Szívem így válaszol, színed elé járulok, Uram. Ez a bizalommal teli szív készségessége, vagy Isten iránti érzékenysége, hogy szóltam hozzád, kiáltottam hozzád, várok, és abban a pillanatban, amikor válaszolsz, amikor azt mondod, hogy jöjj elém, akkor a szívem így válaszol, eléd megyek, a színed elé járulok, Uram. Micsoda készenlét, micsoda készségesség, micsoda érzékenység Isten felé. És akkor ez sokkal fontosabb, mint elsőre gondolnánk, mert figyelj meg, nem azt mondja, és vajon miért nem azt mondja, hogy és amikor azt mondod, Uram, hogy járuljatok a színem elé, akkor majd én azt mondom, hogy a színed elé járulok. Miért mondja azt, hogy a szívem így válaszol, a színed elé járulok, Uram? Miért fontos, hogy azt mondja, hogy a szívem válaszol így? Miért távolítja el egy pillanatra magától a bensőjét? A szívem így válaszol. Szalonik Péter, egy református lelki pásztor így ír erről, figyelj, annyira mélyen legyökerezett az életemben az Isten eljárás öröme, hogy a szívem diktálja azt, amit ő megkívánt tőlem. Isten mond valamit, és ugyanakkor a lelkem mélyén elintéződik, hogy én is úgy akarjam. Ha ezt meg akarod érteni egyszerűbben, akkor gondolj arra, hogy milyen gyakori, amikor a fejedben ott van egy válasz Isten felé. Minden tudsz, nem? Minden tudunk. Tudom, hogy mit kellene tennem. Tudom, hogy most kellene hozzáfordulnom. Tudom, hogy most kellene imádkoznom. Tudom, hogy most kellene Istent keresnem. De a szívem nem enged. Nem enged. Minden tudok. De valamiért nem megy. Nem az a kérdés, hogy nem tudom, hanem az a kérdés, hogy nem megy. Nem az a kérdés, hogy nem tudom, hanem az a kérdés, hogy valahogy mégse akarom. Ismert fel. Pont amiről a Zsoltárban szó van. Ha azt mondod, járuljatok a színem elé, a szívem így válaszol, a színed elé járulok, Uram. Ilyenkor a mi szívünk nem válaszol így. Nem tudod miért, nem tudod mi ez, de minden tudásod ellenére nem teszed. És sokkal többen és sokkal gyakrabban vagyunk így, mint gondolnánk. Tudod, mit kellene tenni? Érted? Ő a legfőbb jó, ő a legfőbb vágy, de a szíved nem enged, a szíved az akadály, a szívedben van valami blokk. Érted? Jobb eset, amikor ezt tudod. Még rosszabb, amikor nem is vagyunk tudatában annak, hogy a szívünket nem tudjuk Isten jelenlétébe hozni. Hé, figyelj! Mi maradt helyette? Ó, egyeseknek a vallásos okoskodás, az elemzés, a problematizálás, a szópcséplés, az millió teológia, meg a keresztény igazságok, meg a mindenféle okosság. Oké, de miért van ez? Mert a szívét nem tudja Isten jelenlétébe vinni. Ezért mondja. Sokkal jobb, amikor valakit nem mondja, mert tudja, hogy nem tudom a szívemet odavinni. Hogy a szívem nem készséges, a szívem nem érzékeny, a szívem nem nyitott. Mindent tudok, csak valami nem megy. De bizalommal teli és félelemmel szabad szív csak ott születik, ahol a bensőnk, a lényünk legmélye odafordul Istenhez. Mert az agymunka az nem szabadít meg a félelemtől. Mit tehetünk, ha tudjuk, hogy nem megy? Ismerjük el, mondjuk ki, nézzünk vele szembe, hogy van valami, ami megfáradt, ami csalódott, ami megtört, ami megkeseredett. Ez az első, ismerd el, valamiért ez nem megy. Nem tudom odavinni a szívemet. A második, kérd Isten szent lelkét, jöjj és fedd fel a titkot. Kérd Isten szent lelket. Uram, fedd fel a szívemet, te, aki ismered. Fedd fel nekem. Hogy kezd el imádkozni, hogy lássam, jaj, szent lélek, lássam, hogy mi ez az akadály, mi ez a blokk, mi ez a vonakodás. És higgyed el, ha kitartóan keresed, ő eljön hozzád. Ahogy szoktuk mondani, a szent lélek hűséges, ha hívjuk, jön. Csak legyünk elég bátrak hozzá, hogy hívjuk. kérdőt, a pártfogót, Uram, nem tudom a szívem a jelenlétet behozni. Jöjj és segíts! Vezess te oda! Vidd te! Magától nem válaszol, lágyítsd meg te! Jöjj és vonj magadhoz, jöjj és intézd el bennem, amikor szólsz és hívsz, járuljatok a színem elé. Mondja a szívem örömmel, oda járulok. Gyógyulásra van szükséged, gyere így az úrvacsorára. Uram, a szívem nem megy, nem megy, gyógyíts meg! Csendre van szükséged, menj el, találd meg a csendet. Kérd, jöjj Szentlélek, és fedd fel a szívem, hogy be tudjam vinni a te jelenléted elé. Harmadik pont. Az utolsó mondat egy külső megerősítés mindenkinek, aki járja ezt a harcot. Reménykedj az Úrban, légy erős, bátor szívű, reménykedj az Úrban. Ezt mondja a közösség, és ezt mondja Isten. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban, meg fog történni. Amen. Imádkozunk. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Köszönjük, hogy hűségedet megpecsételted számunkra az úrvacsorai közösségben, hogy szívünket magunkhoz von, magadhoz vontad, hogy megszabadítsál félelemtől, aggodalomtól, és taníts bennünket a bizalom útján járni. Így imádkozunk, Urunk, a gyülekezet közösségében most minden elesettért és gyengéért, testi-lelki betegségeket hordozókért, nehéz döntésekkel szembesülőkért, gyászt, fájdalmat szívükben elrejtőkért. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy mint gyülekezet növekedjünk egyik napról a másikra, egyik évről a másikra, hogy egyre nagyobb bizalomban járhassunk a Te utadon. Imádkozunk azért, hogy hadd tudjuk ezt a reménységet, ezt a bizalmat, ezt a szabadságot megélni, és másoknak ebből juttatni, hogy legyünk bátorító, bizalmat sugárzó embereket, feléd irányító emberek családunkban, a munkahelyünkön, a városban, a pihenésben, a szabadságban, éppen úgy, mint a mindennapokban. Imádkozunk, Urunk, a mi országunkért, különösen imádkozunk most, amikor nem csak Magyarország, hanem egész Európa ilyen nagy kérdésekkel találja magát szembe, mint a menekültek. Kérünk, Urunk, a keresztény gyülekezeteknek, adj irgalmat, bölcsességet, szolgálatkész szívet, és imádkozunk azért, hogy akik pedig vezetik az országot és vezetik Európát, azok jussanak bölcsességre, jó döntésekre. Urunk, megvalljuk, hogy nagyon nagy szükségünk van Te rád ebben. Kérünk, csitítsd el az indulatokat, és kérünk, taníts meg bennünket ebben is nem félelemmel, hanem bizalommal lenni, hozzád kiáltani, és Téged szolgálni. Így kérünk, hallgass meg minket az Úr Jézus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.